Biztos mindenki foglalkozott már a Biblia fordításokkal. A Biblia fordítás ugye az egy nehéz tudomány, hogy az Ószövetség nyelve az a héber volt, az Új Szövetségi a görög, és a héber nyelvű Ószövetségnek egy része, főleg Dániel könyvében arám nyelvű. Éppként, ha valaki ezt tudja, vagy nem tudja, de Jézus, amikor itt járt a Földön, ő arámul beszélt. Mert ez ilyen, ez úgy lehet tudni. Igen, ha úgy tetszik, igen. És a fordításoknál az az érzékenység, ez az, ugye nagyon sokszor találkozom a fordítási kérdésekkel, azért gyorsan megelőzöm ezt az izgalmas rövid témát, hogy mindenki kérdezi, hogy milyen Biblia ez, milyen fordítású Biblia. Ha valaki beleássa magát, akkor azt találja, hogy ez, amit én osztok Bibliát most, amit mi éppen itt használunk, nehezen olvasható, de segítek abban, hogy lehet könnyen olvashatóvá tenni. Van modernebb fordítás is, újabb fordítás, vagy ökumenikus fordítás, variációkból van több is, és néha a szóhasználat magyarabb, könnyebben érthető. Mégis az indoklásom, hogy miért ezt használom, a következő. Károli Gáspár, amikor fordította a Bibliát, 1590-ben lett annó kiadva, azt a nyelvezetet, ahogy akkor kiadták, szerintem ma már nem értenénk. Egyszerűen belebotlanánk az egész nyelvezetébe, olyan a szóhasználata, hogy nem tudnánk azt a vizsgai Bibliát elolvasni. Teljesen átalakult közben magyar nyelv. Mégis Károli Gáspár azt írta, volt egy előjáró beszéde, és azt írta, hogy minden olvasókat pedig kérek, valahol az fordításban tévelgettem, és az célt nem találtam volna, azt ne tulajdonítsák az én vakmerőségemnek, hanem az én gyarlóságomnak. Tehát olyan egészséges hozzáállású volt a lelkülete a bibliafordításhoz, hogy még ez az 1908-as revideálás, tehát több mint 100 évvel ezelőtt volt ez a revideálás, mégis azt mondom, hogy ez olyan, mint egy régi fanyelőkés, amit már az ember úgy érzi, hogy nem jó megfogni, de még van éle. A mostaniak nagyon modernek, itt ezzel a hasonlattal hadélyek, viszont tompák. Tehát ha van módunk, és valaki hoz más fordítást, és összehasonlítjuk, akkor néha azt találjuk, hogy az az újabb fordítás, az mennyire érthetőbb, és el kell ismerjem. Viszont ha összefüggéseiben nehezebb szakaszokat elővennék, és megmutatnám, hogy a nagyon komoly tartalmú, nehéz szakaszok Károli Gáspár bibliájában, fordítású bibliában komolyabban, precízebben, érthetőbben vannak lefordítva. A modernebb fordítások azt egy kicsit úgy zavarossá teszik. Erre is tudnék példákat mutatni. És ha valaki, mert ugye hát nem tudunk héberül, meg görögül. Nem tudunk. És itt elakad az ember, és ezért van mondjuk modernebb, mert a számítógép az nem jót tesz az emberi agynak, mert egyszerűen a Biblia olvasásra, én nem tudom, hogy a mai fiatalok vállalkoznak-e. Hát most hol vannak a 10-20 éves korosztály? Így van, köszönöm. Ez a másik nagy dolog, ezt akartam is mondani bevezetésképpen, hogy a tömör, rövid gondolkodás, a túl tömörségre szakosodott és a felszínes tömörségre szakosodott gondolkodásnak a Biblia olvasás, én nem is tudom, mintha már nem tudom, milyen szóval lenne ezt. Szóval fárasztó, idegen, nem fogja föl. Vagy igen, tehát keresem én is a szavakat, hogy igen, nem tudnak vele mit kezdeni. Holott a mai helyzete az emberiségnek meglátásom nélkül, a Biblia nélkül nem értékelhető helyesen. Tehát mindenki bekapcsolja a rádiót, mindenki nézi a híradót, mert szerintem mindenki azért figyeli, hogy milyen hírek érkeznek a mai világról, vagy mindenki néz valami információt, valaki a sportot, valaki a politikát, mindenki valami után érdeklődik. Viszont a Bibliára nézve, nem akarok most hosszú bevezetést tartani, ebben beleszaladtam mégis, így átvezettük a gondolatot. Azt mondhatom, hogy ha a Biblia nem a mi életünkről szól, akkor nyilván nincs értelme olvasni. Tehát most azért, hogy most egy klubot alakítsunk itt, hogy elvonuljunk a hétköznapi világtól, és egy kicsit ilyen magánklubot alakítsunk, így Bibliát olvasni nincs értelme. De hogyha a Biblia arról a problémáról tud, amiben benne vagyunk, és ha arra van egészséges, tiszta válasza, akkor viszont nagyon kevesen vagyunk. Tehát, és én ezzel az utóbbival én gyakorlatias ember volnék, tehát nem egy elméleti teológus, hanem kétkezi munkás érdeklődésből indultam a Biblia felé, tehát nekem a materiális valóság fontos. Viszont azt láttam, hogy a Bibliának olyan értéke van, ami nélkül, és főleg Jelenések könyve nélkül szoktam volt mondani, itt is elhangzott korábban az előadások alatt, hogy Jelenések könyve nélkül a mai történelemben csak egyet tud az ember, eltévedni. Eltévedni, és belegabajodni, vagy megőrülni. Vagy éppen kizár minden információt, mert azt nem tudom feldolgozni. Tehát a Biblia azt segíti, hogy az ember lelke egészséges maradjon, és még a zavaros információtömegben adjon egy olyan belső támaszt és eligazítást, amire a híradásokban soha nem kerül sor. És ugye különösen, ha valaki ugye, ahogy Jézus tanította, hogy bemegy a belső szobájába, és imádkozni kezd az Istenéhez, hogy nyissa meg előtte az ige ajtaját. Ugye Pál apostol is az egyik levelében írja egy adott kor, korabeli 2000 évvel ezelőtti gyülekezetének, azt mondja, azért imádkozzatok értem, hogy én úgy szólhassam a Krisztus titkát, ahogy nekem szólnom kell. Hát Pál jó prédikátor volt, jó szónok, és mégis azért könyörög a gyülekezetnek, hogy hát azért imádkozzatok, hogy én jól tudjak szólni. Azért nem a beszédkészségével van a baj, hanem hogy a hallgatók úgymond a mai szó átmenjen az az információ, amire szükség van, ami nem az emberi beszéden múlik pusztán, hanem azon is, hogy aki ihlette a Szentírásnak a gondolatait, ugyanaz a Szentlélek segít megérteni is. Hiába tudunk nagy tudományokat is faragni a Bibliából, és azt az arányt keresem, hogy egyszerre legyen közérthető, és egyszerre legyen ünnepélyes is, de precízen komoly. De mégis talán akik itt voltak a sorozaton, nem mindenkivel találkoztunk. Ugye szabad kérdezem, hogy ki az, aki nem tudott itt lenni az előző 4 jelenések. Jó? Nem baj, akkor viszont segíteni fogok abban, hogy nagyon rövid összefoglalást adjak. Akkor közben már ugye el is kezdtük, ha szabad így mondanom. Azért szeretnék bemutatkozni, Fekete Dávidnak hívnak, és 3 éve lakunk itt Győrbe mindössze, de hát a karantén az megakadályozott ilyen bibliakörök tartását. Itt is ugye ez a lehetőség adódott, akik itt a helyiek szervezték, nem sikerült máshol bérelni. Úgyhogy itt tudunk összejönni. Tavaly volt egy 4 részes sorozat, mert Jelenések könyvének 4 olyan része van, mint ahogy ugye azért a Biblia valamelyest ismerős. Tehát ahogy 4 evangélium állítja elénk Jézus életét, ugyanígy 4 rész tekinti át a Jézus kora, Jézus első adventje, és a várhatóan közeli második adventje közötti körülbelül 2000 évnyi történelmi szakaszt 4-szer tekinti át Jelenések könyve. És ugye ezt a táblázatot azért osztottuk, most a kivetítőtől eltekintünk, ezt a táblázatot azért osztottuk, ezt mindenki nézheti, ez a szöveg megértése nyomán keletkezett táblázat, itt van még, igen, nyugodtan lehet adni, a szöveg megértése nyomán keletkezett táblázat, ez egy jó segédanyag, legalábbis a visszajelzések már 10 év óta, vagy 20 év óta lassan megvannak. Ugye ez úgy hangzik, hogy ugye itt mutatom, hogy ha valaki, mindenki olvasta már Jelenések könyvét. Nem baj, ha nem, de azért kérdezem. Tehát, hogy úgy nem teljesen idegen a szöveg, ugye? Tehát valamelyest. Jó, az nekem nagyon nagy segítség. Nem baj az, ha nem értettük, jaj, az nem baj. Hát azért vagyunk itt, hogy... akkor meglepődnék, ha mindenki azt mondaná, hogy ó, hát Jelenések könyve, egy könnyen érthető könyv. Én azért szeretném egyébként, mire ezt a 8 részt, hát kinek hogy lesz ideje nyilván részt venni, de szeretném a 8 rész vége felé azt a benyomást megadni, hogy mindenkinek a lelkében az az emlék maradjon, hogy hát nem is volt ez olyan nehéz. Tehát én ezt szeretném a végére. Ha ez nem sikerül, akkor kár elkezdenünk, de bízom benne, hogy a Biblia belső összefüggéseit, hogyha kutatjuk, gondolkodunk, olvassuk, keresünk, beszélgetünk, akkor azt mondanám, hogy a végére, csak egy kis tapasztalat, de ezt már meséltem, Ráczkevé laktunk, ott a zeneiskolában hirdettünk meg egy ilyen jelenések sorozatot, ősszel elkezdtük, nyáron lett vége, így hetente. Nyilván ez most sokkal rövidebb, mert 8 rész az nagyon rövid. És tehát alaposabban inkább ilyen 20-30 alkalmat igényelne, de ha valaki már olvasta jelenések könyvét, akkor lehet, hogy elég lesz a 8 is. És eljött egy olyan villamos mérnök, aki egy magasabb beosztású villamos mérnök, mert azt írtuk egy ilyen meghívóra, hogy mérnöki szerkezet található jelenések könyvében, csak azért eljött, hogy hát jelenések könyv és mérnöki szerkezet, na őre kíváncsi. És úgy beült, Biblia nélkül így beült, hogy na, akkor figyel. És a végére összebarátkoztunk, és kérdezem tőle, hogy na Zoli, hogy érzed, hogy tényleg megvan az érthetősége és a mérnöki szerkezete? Annyit mondod, hogy abszolút. Tehát ő teljesen azt mondja, hogy ő azt gondolt, hogy van ennél komolyabb tudomány, de azt látja, hogy a Bibliának a jelenések könyvének a tartalmas, szerkezeti fölépítése, ez egy olyan profi, most nem tudok jobb szót mondani, ha csak ahogy a mérnöki gondolat kifejezte, azt mondja, hogy ezt emberi nem tudja megalkotni. Lehetetlen, hogy emberi alkotás legyen, mert előre leírni 4-szer az új szövetség történelmét különböző szempontokból, és utána mégis egységes rendezettségé váló, hogy 4-szer, tehát végignézem egyszer, a 7 levél alapján az új szövetség 2000 évét. Ugye itt van a táblázatban, hogy az első század, itt a fekete időrendi táblázat, itt a felső vonal a két ujjam között, láthatjuk magunk előtt is, itt van az első század, itt pedig a 21. század, tehát 2000 évet végignéz. 7 levél által, amit jelenések könyve első 3 fejezete tartalmaz. Ugye a levél, bocsánatot kérek azoktól, akiknek most ez ismétlés, de hát hadd segítsünk azoknak, akiknek még egy kicsit új. A 7 levél az annyit jelent, hogy a levél a nevében is ott van, valaki küld egy személyes gondolatot, gondolatmenetet valakinek, tehát levelet ír. Krisztus küldi a levelet az ő követőinek. És ugye ez azért érdekes, mert ez nem olyan levél, hogy valaki a barátom föladta nekem, én nekem, és én otthon elolvasom, hanem ugye ez egy olyan levél, ami Krisztustól származ, aki előre jellemzi a kereszténységet, de úgy, hogy egy levélben, egy nagyon rövid 5, 6, 7, 8 vagy 10 versben, vagy éppen 13-ban, 14-ben változóak a különböző levelek, az Efézus, Smirna, Pergámum, Tiatira, Szárdisz, Filadelfia, Laodicea, 7 levél. Ugye a Biblián belül a 7 az ugye a teljesség számának a jelzése is. Tehát 7 levél, tehát teljes. Krisztus első és második adventje között, a két eljövetele között kézben tartja az övéit, mert az első fejezetben, ha valaki emlékszik, hogy ott Krisztus bemutatkozik János apostolnak. Lehet, hogy azért most megtesszük majd azt, mert nem kell annyira rohannom. 2-szer annyi időnk van, mint az előtt tavaly, és valamelyes már ismerős, és mindenkinek most előre kínálom, hogy otthon azért újra olvasgassuk. Pláne próbálok, ha sikerül kedvet indítani, akkor érthetőbbé is válik majd a szöveg, és akkor még nagyobb kedvel olvassa mindenki. És a leveleket próbáljuk meg úgy elolvasni, ahogy ebben a táblázatban a jelzés. És ha elolvastuk őket például, hogy mi alapján mondhatjuk azt, hogy az efézusi levél az első századi keresztényeknek szól, a második szmirnai levél a második, harmadik századi keresztényeknek szól, a negyedik, ötödik században a pergámumi, hatodik századtól a tiatira egészen az 1500-as évekig, szárdiszi levél az 1500-as, 1600-as, 1700-as évek, a Philadelphia és a Laodicea az 1800-as évektől napjainkig a Laodiceával bezárólag. Honnan lehet ezt tudni? Mondhatnám ezt ilyen otthoni olvasás találós kérdésének is, hogy fedezzük fel a szövegből, de azért segítek, minden levél az adott kor fő, a vallásosságot, ez így rossz szó, a kereszténység formálódásának, a tiszta és az eltorzult kereszténység helyzetkezelésének, nem tudom, a rövidségem mennyire zavaró, mert a kereszténység ugye látjuk, hogy megosztottá lett. Tehát ma, ha elmegyünk az utcán élő emberek közé, és beszélgetni kezdenénk, hogy mit gondol a kereszténységről, mindenki fogná a fejét, hogy most melyik? Annyiféle keresztény közösség van, most mindenki a maga tekintélyére hivatkozva elmarasztalja a másikat. A legújabb 100 éves időszak az ökumenizmus, hogy ne vitatkozzunk, hanem inkább legyen egység, fogadjuk el egymás hitvilágát, az se baj, ha ellentétes, de ne vitatkozzunk. Tehát minden eszmeiségben megvan az, amit az emberek pozitívnak tartanak. Na de Pilátus föltette azt a kérdést, választ nem várva, de mi az igazság? Micsoda az igazság? A kereszténységen belül kilátja jól a keresztények igazi helyzetét és a torzulását, ha nem Krisztus. Hát Krisztus, aki a kereszténység elindítója, és a tanítványok, akik róla bizonyságtevők voltak, ugye ők még fehér színnel volt itt ábrázolva, mert a pecsétek felbontása következő időszak, illetve profétikus szakasz, ami a 4. fejezettől egészen tart a 8. fejezet első verséig, és a 4., 5. fejezet ide, ha valakinél van toll, vagy otthon is, be lehet nyugodtan írni erre a kis fehér szakaszra, ide a pecsétek felbontásához, ide elejére, hogy 4., 5. fejezet, bevezetés. Ez mint egy kis munkafüzet szerepelhet. Vagy a hátulja is fehér, jegyzetelni lehet. Ide lehet írni, hogy 4., 5. fejezet, bevezetés. Ez a leghosszabb bevezetés. Egy mennyei Isten tiszteletet ír le. Sőt, ha már átugrottuk, ide a levelekhez pedig oda lehet írni, hogy első fejezet bevezetés. Első fejezet bevezetés. A legfölülre a levelek elé. Mert ugye az ki van hagyva. Hát lehetőség van, aki ott is. Bevezetés, tehát mint egy ráhangolódás, bevezetés az első fejezet. És a trombita szóknál... Igen. Igen, igen, ide, ide. Ide a levelekhez. 7 levél, az első fejezet az bevezetés. Igen, igen. Ugye itt nem ábrázoltam, mert itt főleg az volt a lényeg, hogy maga a tárgyalási rész az látható legyen, de ide a kis fehér margó részre oda lehet írni magunknak, hogy jelenések könyvében az első fejezet, az egy bevezetés. A bevezetést is újra elolvashatnánk, lehet, hogy meg is tesszük, mindjárt megkérdezem, hogy tegyük-e, vagy hogy hogyan haladjunk. Itt szabadságunk van már, és nyugodtan közben lehet szólni, kérdezni, csak még a bevezetést én is elmondom. Aztán a következő, tehát a pecsétek felbontásánál itt a fehér margóra, hogy 4., 5. jelenések, 4., 5. fejezetében találjuk a bevezetést, és utána a 6., 7. fejezet a pecsétek felbontása, egészen a 8. fejezet első verséig. Itt van egy pici zavaró dolog, ez a 8. fejezet első verse, mert annak idején, amikor a Biblia fordítások és a beszámozás történt, valamiért, én ezt nem tudom megmondani, hogy miért, elszámozták egyébként. Mert a 8. fejezet első verse, az még igazából a 7. fejezet utolsó verse kéne, hogy legyen, mert az a záró gondolat, hogy mikor felbontotta a 7. pecsétet, lett nagy csendesség a mennyben, mint egy fél óráig. Gyakorlatilag ez Krisztus második visszajöveteléről szól, amikor, hogy tetszik, a menny üres, és a földre jön Krisztus az ő angyalaival. Nem tudom másképp egyszerűbben mondani, de hát a Biblia erről szól. Aztán, hogy a trombita szónál a 8. fejezet, a jelenések könyve 8. fejezetében a 2., 3., 4. és 5. vers, tehát jelenések 8, 2-től 5-ig ideírva a bevezető látomás. Jelenések 8, 2-től 5-ig. Itt rövid, itt egész rövid a bevezetés, és onnantól a 6. verstől már indul a tárgyalási rész egészen a 11. fejezet végéig, mert ott olvassuk, hogy a 7. trombita szót ott szólaltatja meg. És a 12. fejezettől már lapoznunk kell ebben a kiosztott táblázatban, de nem is egyet, hanem a legutolsó laphoz. Ez az a táblázat, ez a 3. oldal, ez tartalmazza a jelenések könyve 12-től a legvégéig, tehát jelenések könyve és a Biblia legutolsó vázlat proféciáját. Ez egy egyszerű fejezetbeosztási vázlat, arra nézve, majd oda fogunk érni, nem most fárasztok senkit, nem mindenkit fárasztok ezzel, ezt majd később újra tárgyaljuk, jó? Még egy kicsit később, ez csak ilyen. Ha van kérdés... Ja, az nem érdekes, az másképp van összetűzve, nincs jelentőség, hogy van összetűzve, csak nálam így van. De ez a táblázat, az, amelyik ugye ide van írva fölére, hogy Jelenések könyve, 4. vázlat proféciája. Ugye egyébként a Bibliának 10 ilyen vázlat proféciája van, meg lehet számolni egyszerűen. Valaki végigolvassa, akkor látja, hogy Dániel könyvében is van 4, Dániel könyvében van 4, amelyik talán ezt érdemes még most itt megemlítenünk. Röviden. Nem tudom, van-e ennyi figyelmünk. Mert Dániel könyve már a 2. fejezetében, ahol Nabukodonozor király gondolkodik a történelemről, és most minden gondolatunk efelől fog szólni, hogy a történelem menete, a történelem menete, és mi is itt élünk a történelemben, de a Biblia szerint a végén, és efelé halad a sorozatunk, hogy erről jó sokat beszéljünk, és nem a múlttal, de a múltra épül a jelen. És Dániel könyvében, a 2. fejezetben leírja, hogy van egy állókép, amit Nabukodonozor látott, aminek a feje aranyból, ugye a mellkasa és a két karja ezüstből, a hasa bronzból, a lábai vasból, a lábfejei pedig vas és cserép ötvözetéből van. Ez a legegyszerűbb világtörténelem ábrázolás. Ennél egyszerűbb nem létezik. Nincs. Tehát ilyen rövid egyszerűséggel, hogy az egész világ történelmet, ami meghatározója az emberiségnek, hogy egy fél percben el lehet mondani, ilyen bölcsességre csak az Isten képes. Hogy ilyen egyszerűen egy emberi alak, amit ugye hát mi látjuk magunkat egymást, és azt mondja, azonnal el tudja az ember egy gyerek értelmével képzelni, te vagy az aranyfej azonosított a Nabukodonozorral, a babiloni birodalommal. Jön utána a médek és a perzsák, két karja, és aztán jön a Nagy Sándori bronz, a gyors Nagy Sándori hódítások, utána jön a Római Birodalom, ennek a Római Birodalomnak a fennhatósága idején születik meg Krisztus is a földre. Hát miről szólt a tanítványok nagy küzdelme, hogy jöjjön már egy olyan megváltó, ki elzavarja ezeket a rómaiakat. Hát erről szólnak a valódi történetírók, de még a mesék is. Bár bocsánat, a gyerekek látják, hogy az Asterix. Hát szóval csak azért mondom, hogy a mesevilág is merít a bibliai valóságból. A gond akkor van, amikor az emberek a mesét ismerik csak, de a biblia valóságát nem. Akkor gond van. És utána következik a vas Róma, és a történelem zárásaképpen, amikor a római vas és a Rómához nem csatlakozni nem tudó cserép akar ötvöződni. Hát én nem tudom, hogy ezzel most merészet mondok-e, de látjuk, figyeljük az európai kultúra problématikáját, hogy most hogyan gondolkodnak a politikusok, hogy itt az egyéb népvándorlókat hogy kéne integrálni az európai kultúrába, ami római. Tehát ha valakit megkérdeznénk kint az utcán most, hogy milyen világbirodalom fennhatósága alatt vagyunk, egyrészt sokan nem értenék a kérdést, másrészt, hogy kicsit elkezdenének gondolkodni az emberek, hogy milyen világbirodalom uralkodik ma, akkor egy kis néhány rávezető kérdéssel, hogy milyen mondjuk Európának és azon belül Magyarországnak mondjuk a jogrendje. Megkérdezzük mondjuk a jogászokat. Van közöttünk olyan, aki jogi végzettségű? Bocsánat. Milyen jogrendje van Európának, meg ha úgy tetszik az egész...
Római jogon alapul.
Ugye jó, római jogon alapul. Tehát a világ legnagyobb része a római jogon alapul. Hát ez, aki jogász, azt tudja. Melyik az a leginkább elterjedt vallás és szokásjog, amelyik, vagy hát rendszer, hitvilág, amelyik az emberek legtöbbségét érinti? Hanem a római. A római katolikus. Ez tagadhatatlan. És melyik az, akik nem vallásosak, de mégis az ünnepeiket és a hétköznapjaikat meghatározó ritmus, életritmus teljesen római. Tehát igazából a világbirodalom az Róma maradt. Itt van most közöttünk és felettünk és mellettünk, ebbe élünk. Most ez nincs más, és ez nem megdönthető. Emberileg bárki ezzel próbálkozna, lehetett fölösleges, nem is próbálkozzunk, nincs értelme. Tehát megdönthetetlen világbirodalom. Az már egy másik dolog, hogy be akarnak integrálni rómaiságba olyan gondolkodású, kultúrájú, vallású népeket, csoportokat, embereket, akik nem fognak illeszkedni. Törékeny, nagyon törékeny válik, és ez napjainkban zajlódik, és ennek fog véget vetni egy kéz érintése nélkül leszakadó kő, ahogy annak idején, ugye Dániel próféta látta időszámításunk előtti 600 környékén, tehát ma 2600 évvel ezelőtt, és ezt látja, hogy abban az időben jön vissza Krisztus, tehát az a, ha visszalapozunk ide, ugye ez végig már római időszak. Itt korábban már ez a korábbiak már lezajlottak, ez már végig római, és amikor kézérintése nélkül leszakadó kő, ez maga Krisztus. Tehát nem ember, nem világháború, nem atomháború fog véget vetni a világunknak és az emberi történelemnek, hanem Jézus Krisztus második visszajövetele. Kéz érintése nélkül leszakadó kő. Ez egy olyan egyszerű. És ez a kő, ez maradt az új szövetségben is a jelkép. Ugyan a vallásos világban bekerült a kő helyére Péter. Tiltakoznom kell, mert Jézus Krisztus nem Péterre építette az ő egyházát, hanem önmagára. A Párbeszéd történelmi hamisításon alapul, és szöveghamisításon alapul, és egy nagyon nagy világméretű hitvilágot kell összeomlasszak itt a öt asztal között, akik itt vagyunk, mert egyszerűen ez a hitvilág torz és hamis, hogy Péterre épülne egy egyház, hiszen ne felejtsük el, amikor, csak azért mondom ezt, mert hogy a kézérintése nélkül leszakadó kőnél a jelképet az új szövetség mindig következetesen Krisztusra alkalmazza. De mégis ott a csúsztatás, amikor a hitvilágban átkerült ez a kő Péterre. Holott Jézus szava azt mondja, hogy te egy guruló kövecske vagy, de én az, akit te megvallottál, hogy én vagyok a kő, na magamra építem fel az igazi közösséget. Az a szó pedig, amit a Károli is fordít, hogy anya szent egyház, ilyen a görög szövegben nem létezik. Mert figyeljük, ha valaki egy picit is tanulna görögöt, anya, szent, egyház. Tehát ezeket a szavakat kéne a görögből összerakni, nem létezik ilyen szó. Eklészia szerepel mindenhol, ami annyit jelent, hogy kihívottak. 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 Ez azért... Tessék, adok. Ja, széket? Igen. Jó, akkor tessék ide. Tessék.
Péter
szó, gurulókő, Petrosz, kövecske. Igen. Nem nek. Azt mondja, én a Petrára építem, akit te Petrának neveztél. Tehát ugye a Párbeszédben ott Jézus önmagát nevezi Petrának, és a Péter, mint egy, ő a gurulókő, és a nagy kőszikla pedig Krisztus. Tehát ugye ez a Párbeszéd, ez hogy mondjam, egy tudatos félre értelmezés a történelemben, de borzasztóan elterjedt, és ezt óvatosan kell kezeljük. Ezen kár nyers vitát folytatnunk, ha valaki abban a hitben gondolkodik, de rávezethetőek az emberek. Én néha elnézést kérek, hogyha nyers egyszerűséggel mondok, de haladnunk kellene, és akkor kialakulnak ezek az egyszerű bibliai gondolkodású képek. Na, tehát ugye a kő fog, nem Péter fog visszatérni az ég felhőjében, hanem Krisztus. Kézérintése nélkül visszatérő kő az Krisztus egyértelműen. És amikor ott, de ha már mégiscsak zárójeles kitérő, amikor Jézus azt mondja ott Péternek, hogy a pokol kapui se vesznek rajta diadalmat. Hát Péter ezután még olyan, tehát ő maga nem érti Krisztust, ő maga utána azt mondja neki Krisztus, hogy távozz tőlem, nem neki mondja, mert Péter hátat fordít, tehát hátat fordít Péternek, és Péternek háttal mondja, hogy távozz tőlem, Sátán, mert bántásomra vagy nékem, mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem csak az emberi dolgokra. Mert Péter nem értette Krisztus küldetését, és amikor Krisztus bejelentette az ő kereszt áldozatát, akkor Péter azt mondja, hogy nem eshetik meg, Uram, ezt te véled. És akkor Péter, mintha itt valaki, elnézést kérlek, így a grabancánál fogva valaki megragadna. Nem eshetik meg, Uram, ez te véled. Mit beszélsz, hogy veled ilyen baj, hogy megfeszítenek, megölnek? Hát Jézus háromszor jelentette be az ő kereszt áldozatát, sose értették. Mindig, ha olvassuk az evangéliumokat, akkor megtaláljuk, harmadszor jelenti Jézus, és azt mondja, el volt rejtve, nem értették, nem fogták fel a mondottakat. Hát ki rejtette el előlük, mikor Jézus nyomatékosan elmondta többször. A közhiedelem, a társadalmi hit rejtette el, mert Jézus világosan beszélt, de az emberek nem akarták úgy hallani, ahogy ő mondta. Na ezzel a jelenséggel ma találkozunk. És ettől fogva leszek én néha egy kicsit esetleg keményebb, nem akarok, elnézést kérek előre, de nem leszek én kemény, sőt, csak amikor javítani kell esetleg ilyen helyzeteket, kérdezzünk vissza, és kitisztázhatjuk ezeket a kérdéseket. Úgy válik, azért válik Jelenések könyve nehezen érthetővé, mert a közhiedelem rátelepedett. Ha ezt lebontjuk róla, és csak odafigyelünk úgy, mint Krisztus szavára, ha megértjük az új szövetséget, akkor Jelenések könyve gyönyörű színes és a legizgalmasabb iratgyűjteménye a Bibliának. De ez majd a vége felé haladunk. Na most, tehát akik nem voltak itt, még egyszer, van 7 levél, amit Krisztus küldött az ő követőinek. A 7 pecsét arról szól, hogy Krisztus hitelesíti, ezekkel párhuzamba állítva, hitelesíti, hogy a látható kereszténységnek milyen volt a hatása a történelemre. Az első keresztény korszak volt fehér, a második a szmírnai volt vörös, ugye akik itt voltak most ismétlés. Azért volt vörös, mert ha a történelemben megnézzük, és a valós történelem, jó lenne, ha lenne néhány történész közöttünk, akik kitűnően ismerik a történelmet. Az nekem óriási segítséget jelentene, de ha nem, akkor kénytelenek leszünk itt-ott egy picit otthon utána nézni a múltnak. De a szmírnai levél ugye abban az időszakban születik, amikor a császárok uraltak, ugye a római császárok uralkodtak, és ők nem tűrték a más vallásúak isteneinek az imádását. Ha úgy tetszik, a kereszténység egyisten hitét nem akarták. És ezért vált üldözötté Krisztus kora után, tehát az apostolok, például János, a legfiatalabb tanítvány, aki a leghosszabb ideig élt, aki írt a Jelenések könyvét, a század végén már római fogságban Pátmos szigetéről írta Jelenések könyvét. Tehát ő már üldözött helyzetbe került, és a második a 200-as évek végig a római császárok keresztény üldözéséről szólt, egészen 313-ig. Ez egy pontos dokumentált dátum, mert addig azért vörös itt a kereszténység, vörös, mert az üldözöttség miatt nagy volt a vérontás. De addigra felfedezte Konstantin császár, látva az elődjét Diokléciánuszt, hogy a legkeményebb 10 évig tartó keresztény üldözést foganatosította, és már látja a következő uralomra lépő császár Konstantin, hogy a keresztények vére magvetés. Akárhogy írtják őket, nem pusztíthatóak el, hanem szaporodnak, és azt mondja, hogy akkor viszont vegyük be őket a hatalomba, és adjunk nekik olyan tisztségeket, mint egy megalkuvóvá teszi a kereszténységet, és ez a fekete, ez a megalkuvó kereszténység már megjelenik egyébként a pergámumi levélben is. Ha ennek összefüggésében és a történelem valósága összefüggésében kezdjük olvasni a leveleket, akkor amiről most nagyon tömören beszélek, ezt egyértelműen lehet látni. Belenézzünk egy kicsit ilyenbe? Jó, mindjárt belenézzünk. Akkor a halott sárga, ugye egy kicsit nehezen, a háttér miatt nehezen látni, hogy feketétől is van rosszabb a halott sárga. A hosszú miért sötét a középkor? Mert Rómából egy olyan kereszténység indul útjára, amelyik a mitrász kultuszt, a pogány mitrász kultuszt összekeveri a kereszténység elemeivel. És ez válik uralkodó vallássá végig a középkorban, és erről mind Dániel, mind Jelenések könyve több helyen, majd ezt itt abban a táblázatban, ahol itt az idők idők és időszakok vannak, amiről Pál még hajdan azt mondta, hogy nem szükséges, hogy írjak néktek, mert igen jól tudjátok, hát a mai keresztények ebből szinte semmit nem tudnak, vagy alig. Pál idejében még azt mondja, igen jól tudjátok, nem szükség, hogy írjak néktek. Hát ma már nagyon komolyan szükséges ezzel foglalkozni, mert ezt nagyon nem tanítják. De ebben az idői, ebben az idői táblázatban, igen, itt van egy 1260 éves időszak, és majd Jelenések könyvét olvasgatva, a 11. fejezet, Jelenések 11. fejezetében jelenik meg először. A 13-ig, ott 11., 12., 13. fejezetben megjelenik, úgy tudom, hogy 5 alkalommal, ez az 1260 év. Dániel könyve 7. fejezetében pedig 2-szer van meg az 1260 év. Ez miért érdekes? Azért, mert a középkori sötétséget uraló időszakot a Biblia pontos idővel meghatározza 7 alkalommal is. 7 igehelyen. Nem tudom, ezzel foglalkoztunk már, vagy hallottunk róla? Tehát ugye ez azért izgalmas, mert mintha az Isten nyomatékosan akarná közölni, hogy emberek, kedves bibliaolvasó emberek, nem az a keresztény, aki a történelem főútvonalán halad, hanem az a keresztény, aki nem is látszik, és szinte üldözik, és aki a belső szobában és otthon az. Nem az, aki díszesen elmegy a mitrász kultusszal vegyített kereszténységet látványosan gyakorolni, mert az a fajta kereszténység történelmi méretekben Krisztus előtt halott. De hozzáteszek valami vigasztalót. Azt mondja, az egy halottsága, azért ilyen hosszú. De hozzáteszek egy vigasztalót. A rendszer halott Krisztus előtt, de azt mondja, de más aglokban is vannak nékem juhaim, azt mondja, azokat is kihívom onnan. Na, innen az eklészia szó. Tehát azt mondja, azért, mert valaki rossz helyre születik, az nincs, direkt használom most ezt a szót, predesztinálva arra, hogy tönkre menjen, és hitben rossz utat járjon, azért, mert, mit tudom én, buddhistának született valaki, és valaki mondjuk a buddhistákról rosszat akar mondani, mondjuk, vagy iszlám hívőnek, a iszlám hívők számára meg mi vagyunk a gyaur hitetlen kutyák, tehát ugye kölcsönösen mindenki lealázza a másik hitvilágát, azt mondja Krisztus, hogy mindenhol vannak nekem juhaim. De akik hallják az én hangomat, kihívom őket, és kiszólítom onnan, azt mondjuk, kivezetem őket, és ők követnek engem. Most az igazi kereszténység a kihívottak közössége, és nem már egy adott, Krisztustól távoli, és egy rossz alapokon álló szervezetbe tartozás. A gond az a kereszténységgel, hogy rátelepedett az emberek lelkiismeretére, és az emberek lelkiismerete elveszítette a szabadságot. Óriási kérdés. Most nem megyek bele finom részletekbe, de a római egyház gyűlöli legjobban a lelkiismereti szabadság kérdését. Ha valaki ezt dokumentáltan utána akar nézni, utána nézhet és megtalálja. Miért? Mert a lelkiismereti szabadság nem hagyja, hogy az értelem és a tiszta, egyszerű, szabad kérdező gondolkodást visszafogják. Én azt mondom, hogy az az igazi keresztény, aki bátran fölmer tenni mindenféle kérdést, a legbátrabbakat, a legkeményebbeket, ami a lelkét gyötri, és addig nem nyugszik, ameddig értelmet és lelkiismeretet megnyugtató választ nem talál rá. Tudatosan fogalmaztam, értelmet és lelkiismeretet. Tehát nem hagyom magam megzsarolni, nem hagyom magam visszanyomni, hanem addig nyomozódok és tudakozódok, ameddig ki nem tisztul a kép. Tehát ha én nem tudok válaszolni, akkor az csak az én butaságom. De ha az Isten szava nem tud válaszolni, akkor baj van az Isten képpel. És ezt azért mondom újra, hogy az Isten képpel van baj, mert egész Jelenések könyve mögött egy nagyon tiszta Isten képre van szükségünk, hogy jól értsük. Ha egy erőszakos Isten képe van valakinek, aki félelmetes Isten képe van, akkor Jelenések könyvéből is csak félelmetes dolgokat fog kiolvasni. Ha valakinek valami más ilyen haveristen képe van, akkor meg nem fogja érteni Jelenések könyvének a komolyabb, erkölcsileg következetesebb részét. Mert nem fér bele az ő Isten képébe. De az Ószövetségnek és az Új Szövetségnek a nagyon tiszta, az irgalmas és kegyelmes és következetes, az önmagát adó és a mindenkit megmenteni akaró Isten képét, hogyha látjuk, akkor az más dolog, hogy a szeretet sokszor tehetetlen, nem? Mert a szeretet tehetetlen. Hányszor Jézus mondja Jeruzsálem felett? Azt mondja, Jeruzsálem, Jeruzsálem. Azt mondja, ki megölöd a prófétákat és azokat, akik hozzád küldettek. Kérjük a telefonokat lealakít. Semmi baj.
Azt hiszem.
Nem probléma. Semmi probléma. És tehát ez egy fontos gondolat volt, az az Isten kép, mert ha valahol valamit nem értünk, a Jelenések könyvénél és a szövegbe elakadnánk, a nagyon tiszta Isten kép segít nekünk abban, hogy ne szaladjunk bele egy esetleges, nem sikerült szóhasználatba, mondjuk, mert előfordul Jelenések könyvénél, oda fogunk majd érni, ami nem sikeredett esetleg olyan pontos szóhasználatot fordítani mondjuk Károli Gáspárnak, de ez kiderül a szövegkörnyezetből és a tartalomból, majd odaérünk, ez kiderül, vagy éppen nem oda került a vesző vagy a pont, mert a fordításkor ezek gyönyörűen kitisztázhatók, semmi nehézséget ez nem fog okozni, de ha valakinek a lelkében, a gondolkodásában tiszta az Istenkép, ha a Biblia építette fel, és nem valamely, bocsánatot kérek, teológia vagy vallás, amely esetleg hivatkozik a Bibliára, de nem azt a mindenek felett való jóságos, de tiszta igazságú Istent állítja. Erkölcsileg nagyon tiszta Isten képet. Aki nem hordozza magába, az félelmet fog kelteni. Ezt a legutóbbi előadáson mondtam is, hogy nem is lehetne úgy egy boldog örök életet élni, hogyha az Istentől valakinek félnie kellene. Az Isten félelem a Bibliában mást jelent. Az Istentől való félelem az nem jó, de az Isten félelem az meg jó. A szóhasználat könnyen elcsúszik, érdemes majd tisztázni, talán fogjuk is, mert nem félünk az Istentől, hanem féljük az Istent. Annyira szeretjük, hogy nem akarunk neki olyan még érzelmi fájdalmat sem okozni, mert ugye a fizikait nem tudunk, bár amikor lejött ide a földre Krisztus, akkor azért ő ember létére egy nagyon tiszta isteni életet élt, és mi mit csináltunk vele? Kiirtottuk. Ezt már Dániel könyvében olvassuk, hogy kiírtatott a messiás, mert az a fajta jellem, amilyet ő idehozott közénk, az az emberiségnek nem kellett. Mert torz képet, ha tiszta képe lett volna az embereknek Krisztusról, nem ölték volna meg. Nem azt várták, nem azt hallották, ezért mentek neki. Nem azt tette Krisztus, amit az emberi akkori vallásosság elvárt volna tőle. Mert ha azt tette volna, nem ölték volna meg. Rengeteg jó példát sorolhatnánk, nyilván most vissza kellett szaladjak Jelenések könyvé mögé, de az a Krisztus ihlette Jelenések könyvét, aki itt járt a földön, akit mi emberek már megöltünk itt egyszer. Pedig, hát mondja Jézus, hogy csak félbe hagytam, de most befejezem, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, mondja zsidók fölött és Jeruzsálem fölött, az, hogy megölöd a prófétákat, visszautal az Ószövetség próféták mártír halálaira, üldözéseire, amit a zsidók foganatosítottak. Végig kell nézni az összes prófétát, hogy hogy bántak vele a zsidók. És ez Jézus egy összegben azt mondja, illetve egy gondolatban azt mondja, hogy megölöd a prófétákat, és azokat, akik hozzád küldettek. Azt mondja, hányszor akartam összegyűjteni a te fiaidat, mint a tyúkanyó az ő kis csirkéit. Tehát érezzük az isteni nagy gondolatok mögött a gyöngétséget. Nagyon komoly. Azt mondja, tyúkanyú a kis csirkét. Mond Jézus egy nagy profétai megállapítást, visszanéz másfél ezer évet, és meg azt mondja, de én olyan gyöngéden akartam gyűjteni, mint a tyúkanyú a kis csirkét. De te nem akartad. Pusztán hagyatik néktek a ti házatok. Tehát ezt mondja, hogy nem erőltethetem tovább. Azt mondja, oly népnek, azt mondja, elvétetik tőletek az Isten országban, és megbizatás, és az, hogy oly népnek adatik, ami megtermi annak a gyümölcsét. Mert ugye ott megölték Krisztust is, erről Jézus már előre példázatot mondott. Miért mondtam ezt el? Azért, hogy az Isten kép Jelenések könyve mögött rendkívül fontos. hogy tiszta legyen. Mert ha megakadunk a szövegben, akkor legalább az Isten erkölcsi jelleméről alkotott tiszta fogalmaink, azt érezzük, hogy ez a szöveg most de furcsa. Na de hát az Isten nem lehet ilyen, sem kegyetlen nem lehet, sem ilyen. Szóval valamit keresnünk kell a gondolatok mögött, meg fogjuk tenni. Na most, hol tartottam, és merre folytassuk, most visszakanyarodok ide. Van-e közben kérdés, vagy gondolat? Lehet, mert majd nem akarok én ennyit beszélni, csak valahogy az összezárkózás lenne egy kicsit a célunk. Ha nem unalmas, én beszélek, de feleségem is mondta, hogy idejébe hagyjam abba, mert tudja, hogy tudok beszélni. De nem akarom lekötni a teljes időt. Szeretném, hogyha most belenéznénk Jelenések könyve első fejezetére, és néhány konkrét verset mi magunk a saját szemünkkel olvasnánk. Nem baj, nyugodtan szabad ki, ha akarod. Tehát Jelenések könyve első fejezetét. Igen, a legutolsó könyve a 286. Új Szövetség 286. oldalának. Ugye most én azt a vakmerőséget követem el, hogy a Bibliát nem olvassuk ki, de mégis Jelenések könyvéhez hozzáfogunk. De bízom benne, hogy ezért hoztam egy kis fölzárkózást, tehát legalább néhány morzsányit. Mert, és még egy kis bevezető gondolat. Jelenések könyvének, ha jól tudom, olyan 444 verse van, és ebből olyan 280, tehát érezzük a 440-hez a 280, ószövetségre épülő idézet. Ószövetség. Tehát a Biblia ószövetsége irataira utal vissza. Tehát az tudja igazán megérteni Jelenések könyvének a tömör nyelvezetét, majd ebbe is belekóstolunk, aki az Ószövetséget elolvasta, mert néha csak egy történetre, vagy egy félmondatra utal. Azt mondja, megengeded az asszonynak, Jézabelnek, hogy tanítson. Ha valaki nem olvasta el az Ószövetséget, nem tudja, ki az a Jézabel, és nem tudjuk, hogy mit csinált ez a Jézabel, akkor nem értjük, hogy Jelenések könyvénél, itt a tiatírai levélnél, mi ez a Jézabelre való utalás. De ezt meg fogjuk majd tenni. Ha nem ma, akkor a következőkben. Hogy ezek kitisztuljanak, és érthetővé válnak, hogy ja, hát ez így világos. Tehát ezt a aha élményt, ezt szeretném, hogyha megtapasztalnánk a könyv olvasása közben. És még rengeteg dolog így is ebbe a 8 részbe, ami nem fog beleférni, utána is, ha éppen van lehetőségünk, van igény tovább, folytathatjuk, ami kimaradt, még megbeszélhetjük. Közben otthon, ha valaki olvasgatja, és azt mondja, hogy hú, hát erről nem is beszéltünk, hát mi ez itt? Akkor azt a következő alkalommal valaki kiírja, ide elhozza, megbeszélgetjük, tehát ettől válna élővé ez a kör, hogy együtt gondolkodjunk olyan kérdésekről, amiről vagy beszélek, ha meg nem beszélek, akkor hozzuk kérdésként, és azért beszélünk róla. Jó? Ilyen szempontból bátorítjuk mindenkit az olvasásra. Tehát Jelenések könyvének a legnagyobb része, tehát Ószövetség. És így kezdődik tehát, figyeljük az első fejezet első versét. Hamar meg fogok állni, Jézus Krisztus kijelentése. Meg is állok. Tehát így kezdődik. Jézus Krisztus kijelentése. Egy picit ízlelgessük. Nem azt mondja, hogy mint Dánielnél, hogy zárd be e könyvet és pecsételd be, mert majd a történelem végén sok nap után fogják megérteni. Nem ezt mondja. Sőt, azt mondja, most lapozzunk Jelenések könyve legvégére. Most egy kicsit így keresgélünk még, és aztán, hogy ízlelgessük a Jelenések könyve egészét. Legutolsó lapja majdnem Jelenések könyvének. Itt a utolsó 22. fejezet 10. versét nézzük meg. 22. fejezet, ugye a nagybetűs a 22. fejezet, és a kisbetűs, vagy a kis szám pedig a 10. vers. Azután így kezdődik meg. Van? Megvárom, türelemmel megvárom. Tehát legutolsó oldal, 22. fejezetnél 10. vers. Ez már ugye Jelenések könyve záró gondolata. Itt van. Azután mondta nékem, egy bizonyos jelenet, most ezt átugorjuk, be ne pecsételd-e könyv prófétálásának beszédeit. Tehát figyeljük, mivel zárul, be ne pecsételd. Ha elmegyünk, elnézést egy kicsit a piszkálódó gondolataimért, elmegyünk lelkészeket megkérdezni. A legtöbb lelkész azt fogja mondani, hogy Jelenések könyve bepecsételt könyv. Jézus Krisztus mit jelent ki? Be ne pecsételt. Tehát szeretném érzékeltetni, hogy az emberekre áradó teológiai hatáshoz képest, ha valaki elolvassa személyesen, akkor ellentéteset olvas. Pedig ez egy picike jelenség, egy nagyon picike dolog, hogy bepecsételt vagy nem. Egyetlen egy könyvre mondta a Biblia, hogy pecsételt, de az Dániel volt. De majd erre is meglátjuk, mert Jelenések könyvének nagyon-nagyon sok köze van Dánielhez. Majd erre is később visszatérünk, és látni fogunk gyönyörű összefüggéseket. Ugye mindent? Legszívesebben mindent most elmondani nem lehet. Föl se fognánk.
De lehet, hogy van olyan fordítás, amiben nem így hangzik el?
Nincs ilyen. A gond azzal van, egy valós problémával állok szembe. Egy nyíregyházi történet, mi ott laktunk Hajdan 20 éve, és elkezdtünk egy sorozatot, ott is a zeneiskolába. Egy ilyen 100 személyes Piccoli Archi terem, zenészek lehet, hogy tudják, és azért, majd bocsánat a személyeskedésért, csak pihenés, azért tetszett nekem az a terem, mert általában ugye a lelkészek meg a tanárok fölállnak a katedrára. Meg nekem azért tetszett az a terem, mert én voltam legalul, és minden sor fölöttem volt. Na mondom, ez a nekünk való terem. Mert nekem az nem tetszik, hogy én állok, és mindenki fölfelé néz, nem. Az a jó, hogyha én vagyok alul, és mindenki lenézhet rám, és utána nézhet annak a kérdésnek, hogy úgy vannak-e azok. És ez csak a játékosság kedvéért. És jött egy 30 pár éves lány, ő mondta, hogy lány, csak azért mondom, hogy akkor néha férhez mennek már, de ő mondta, hogy hát ő még egyedül van, de úgy magától olyan nyitottan bemutatkozott, és akkor mondja, hogy ő neki a hobbija, így beszélgettünk, már egy első adás lezajlott, és akkor mondja a végén, beszélgetni maradtunk, azt mondja, hogy ő igazából úgy került ide, hogy ő kutatott szimbólumokat. Neki az a hobbija, hogy szimbólumok után kutat, hogy van az emberi életben különböző szimbólumok. És azt mondja, éppen oda jutott, hogy napba öltözött asszony. És azt mondja, mi ez a napba öltözött asszony szimbólum? Elment, azt mondja, hogy hát valami megtudta, hogy a Bibliában van. Jó, Bibliában becsöngetett egy parókiára, megkérdezte, hogy azt mondja, hogy nem foglalkozik Jelenések könyvével, az bepecsételt könyv, keressen máshol választ. Elküldték. Ezt ő mondta. Én nem tudok más, csak amit ő ott elmondott. És akkor mondja, hogy ment máshol, és mondta a következő megint egy ilyen lelkész hivatal, hogy hát ez Jelenések könyvében van, de különbözőképpen magyarázzák. Jó, hát azt mondja, meg tudta, hogy Jelenések könyvében van, megint máshova, és akkor megint kapott válaszokat, egyszer csak azt látja a városban, ki van plakától, hogy Jelenések könyvesorozat indul. Hát azt mondja, itt a helyem, azért kerültem ide, úgyhogy most megkérdezhetem? Hát mondom, nem tartunk ott, természetes megkérdezhetés. Ott mindjárt az első adás végén megbeszéltük, noha ez majd a sokadik téma lett volna, de megbeszéltük, hát szabadság van megbeszélni. És kitisztáztuk ezt a kérdést. Csak miért mondom ezt el, hogy egyrészt a köztudat rátelepedett arra, hogy az emberek nem kapnak választ Jelenések könyve kapcsán. Vagy ha kapnak is, van egy példatörténetet mondtam, hogy megjelent régebben magyarul is egy könyv, aminek az volt a címe, hogy Közelgő négy lódobogás. Billy Graham írta, egy híres világevangelizátor, és azt írta róla, hogy ez a négy, mit tudom én, milyen veszedelmeket hordozó négy lovas következik a történelemre. Hát ha valaki megnézi Jelenések könyve egész szerkezetét, akkor láthatja, hogy hát az a négy lovas, az Krisztus első eljövetelétől itt volt a történelemben. Az nem közeleg, hanem ez már rég a múlté. A halott sárga lovas van még jelen éppen. És tehát olyan címet, ha valaki nem olvasta Jelenések könyvét, és megvesz egy kis szeletről nagy képet alkotó írásművet, ezzel a címmel, hogy Közelgő négy lódobogás, és elolvassa, akkor kap egy félelmetes világtörténelmet, ami nem is arról szól, amiről a Jelenések könyve, de tudományos, vallásos könyvként megjelent, és valaki dolgozott vele, mások megolvassák, Én meg kis, egyszerű, hétköznapi Bibliát olvasó ember, fogom kínomba a fejemet, hogy hogy lehet ennyire szöveg összefüggéséből kiragadva olyan könyvet írni, aminek nincs köze a teljes jelenések könyve összefüggéséhez. Tehát föl kell vállaljam azt a bátor, vagy hát nem is tudom milyen felelősséget, hogy ha az egészet, jelenések könyve egészét nem tudom egyben jól bemutatni, ha csak össze-vissza magyarázom, bele-bele, ide-oda kapok, ha nem láttatom az egészet egybe, akkor én hamis tanító vagyok. De ha tudom egybe láttatni minden összefüggést a helyén, és valaki azt mondja, hogy itt minden a helyén van, mint ahogy az a mérnök barátom már lett mérnök, azt mondja, itt nincs problémám. De mikor bejött egy közösségbe, és ott ő föltett kérdéseket, régi hívő emberek mondják, hogy te ezt az embert minek hoztad ide? Itt kötözködik. És mondtam, hogy nem, ez az ember gondolkodik, de ti nem gondolkozva válaszoltok. Tehát én a hívőket, bocsánatot kérek, a hívőket kellett megszégyenítsem, a régi hívőket, mert a gondolkodónak nem tudunk válaszolni, hanem csak betanult paneleket válaszolnánk, ő meg gondolkodik, föltesz nehéz kérdéseket, mint Hajdan, Sába királyné Salamonnak, csak Salamon meg tudta válaszolni. Ezért mondta neki Sába királynő, hogy na ez az ország boldog, akinek ilyen királya van, hogy mindenre normális, igazi választ ad. És Jézus vissza is utalt Sába királynőre, azt mondja, hogy ez a Sába királynő, ő Salamon miatt örök életet fog nyerni, mert Salamontól tiszta Isten képet kapott. És azt mondja, hogy megelőz titeket az Isten országába, aki nagy hívőknek tartjátok magatokat, és lenézitek mondjuk az afrikaiakat, vagy másokat. Na most ez megint egy kis kitérő volt. Visszatérek, tehát jelenések könyve Jézus Krisztus kijelentése, és nem bepecsételt könyv. Nagyon egyszerű dolgot tisztáztunk, csak menjünk egy picit tovább. Hány óráig van időnk? Jó, persze. De bátran, ez a jó.
Ez van ebben leírva.
Igen.
És a lelkészek úgy tudják, hogy bepecsételt könyv. Ugye? Uh-huh.
Nem biztos, hogy mindenki, csak megosztottság.
De most menjünk úgy egy vonalon.
Jó.
Azt valaki tanította, lehet, hogy már X, tegyük hozzá egy prof, akkor neki is rosszul tanították, mert ő már rosszul tanította. És hadd kérdezem, ők ezt a könyvet forgatják?
A kérdésem ez. Ez a kérdésem nekem is.
Értem, de lehet, akkor egy... miből tanítanak, vagy mit tanítanak?
Nem tanítják.
Nem tanítanak.
Nem ebből, meg nem ez.
Nem ez.
A feleségem vallási gimnáziumba járt, egyházi gimnáziumba járt. Jött haza mindig, tehát oda járt, tehát érettségizik, tehát végig járt 4 évet. Jött haza a nagymamája, olvas, ez legjobban ő lenne hiteles, hogyha ő mondaná el, csak ugye most nem tudott eljönni, és de elmesélte többszörösen már, hogy a nagymamája otthon olvassa a Bibliát. Hazajön az unokája az egyházi iskolából, és a nagymama mondta, hogy figyelj csak, itt ezt olvasom, ez hogy van. És mondja az unoka, aki egyháziskolában jár, nem tudom. Még itt nem, mi nem tartunk. A nagymami olvassa otthon a Bibliát. Fölteszi a kérdést az unokának rendszeresen, azt mondja, így telt neki a pár éve, hogy bosszantotta őt a nagymami az otthon egy Biblia olvasásával, hogy ő meg egyháziskolából hazajöve semmire nem tud válaszolni. És akkor kérdezi a nagymami, hogy na, hogy ittikém, azt mondja, akkor most mit csinálsz? Azt mondja, ez őt belülről nagyon megmozdított, hogy tényleg ő igazából miért is ment egyházi iskolába? Hát nem azért, hogy valahogy az Istenhez közelebbi iskolai rendszerben tanuljon, és közben azt tapasztalja, hogy a nagymama otthon, aki olvassa a Bibliát, többre jut, mint ő az egyházi iskolában. Akkor hol van a hiba? Nem tudom, hát tudom, csak inkább azt mondom, hogy ott van a válasz a levegőben, de na, nem merem megmondani, mert megköveznek.
Persze, de most elnézést, én nem akarok magamat.
Persze.
Én is egy mérnök ember vagyok, de hát ha én a Pitagoras tételt, aki a görögök találta, ugye, levezetem, és azt mondom, hogy ez a Pitagoras tétel, mondjuk egy hülyeséget levázok, akkor azt mondanám rá, hogy felejtsétek, mert az egy idő volt, ez a Pitagoras tétel, és ott a kezdve azt mondanák.
Mondok egy kedélyes dolgot, mondhatni egy tanmesét, vagy más néven, hétköznapilag viccnek is hatna, de egy nagyon aranyos tanmese. Erre rávezető, hogy egy kicsit lazítsunk a feszített tempón. Egy biblia kritikai teológus megy az úton, tudatosan fogalmazok így, és látja, hogy egyszerű huligán ott az amerikai parkba ott Bibliát olvas, és így fölkiált, hogy micsoda hatalmas az Isten. És akkor ez a teológus, mondom, hogy ez egy tanmese, oda megy hozzá, azt mondja, fiatalember, látom, Bibliát olvas, hát mit olvasott, hogy ezt mondja, hogy micsoda hatalmas az Isten? Hát azt olvasom éppen, hogy kihozta az Isten a zsidókat Egyiptomból, és átvezette őket száraz lábbal a Vörös-tengeren. Hát hogy nem mondanám, hogy micsoda hatalmas az Isten? Hát ketté nyitotta a Vörös-tenger. Hát ilyet nem tud senki, csak az Isten. Hát nézze, fiatal ember, azért a valóságtól ne rogaszkodjunk el. Tudja, ez úgy történt abban az időben, hogy az a Vörös-tenger a Nádas-tengerbe torkolott, és a Nádas-tenger, amikor nagy szárazság volt, akkor bizony olyan helyzetbe kerültek a zsidók, hogy ott emiatt száraz lábbal tudtak átmenni. Mert mocsaras volt néha, meg ki is száradt, és olyankor értek oda, amikor ki volt száradva, és át tudtak menni. És akkor ilyen fiatal ember, hogy lelohad, és hát akkor ez a magyarázat, akkor nincs is csoda, ez nem, Isten nem csinált semmit. Hát azért nem adta föl, nem elégedett meg a teológus válaszával, hanem tovább olvasta a Bibliát. És akkor a teológus úgy távolról figyeli megint, micsoda hatalmas az Isten, ne arra ugyan fiatalember, mit olvasott most meg, hogy kis idő múltán újra ezt kiáltja? Szóval azt olvasom, hogy az Isten ezt az egyiptomi sereget bele tudta fullasztani a bokáig érő mocsárba. A régészek meg megtalálták a szekereket. Az meg hogy lehet? Tehát a tudomány úgymond csodátlanítja a bibliai leírást, a régészet, amelyiknek befogják a száját, hogy a régész itt csit. Nehogy a teológiai tudománynak aláás, a régészeknek befogják a száját, hogy ne beszélj erről, mert tényleg ott vannak a szekerek. Hogy kerültek oda? Na most, ugye, tehát van olyan teológiai irány, amelyik, én azt szoktam mondani, hogy a legveszedelmesebb tudomány a teológia. Veszedelmesebb, mint a gyilkosság. És most nagyon keményet mondtam. Ezért kérek bocsánatot. De megmondom, hogy miért mondtam. De ezt már elmondtam korábban is. Mert egy embert megölni, mint mondjuk egy latort, a keresztre feszítették a bűnei miatt. Na de Krisztus mit ígért a latornak?
Örök életet.
De azt mondja, velem leszel a paradicsomban. Mit kért a lator tőle? Emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te országodban. Azt mondja neki Jézus, és itt a károli fordításunk már is egy pici javítani valója. Bizony mondom néked ma, tehát ma mondom néked, velem leszel a paradicsomban. Tehát nem azt mondta Jézus, hogy ma velem leszel a paradicsomban, ahogy egyébként a mai teológusok prédikálnak. Nem, hát aznap Jézus nem volt ott. Hát még amikor föltámadt is azt mondta, hogy még nem mentem fel. Hát hogy lehetett volna akkor pénteken, amikor még vasárnap is azt mondta reggel, hogy nem voltam. Tehát ellentmondáson nem gondolkodnak az emberek? Hát, hanem a vesszőt csak rossz helyre rakták. A közhiedelem a teológiai nyomás miatt tették rossz helyre. Ugye nem mindegy, hogy hova rakom. Bizony mondom néked ma, ezen az ünnepélyes napon, amikor meghalok a kereszten, és teljesedik a profécia, ami erről szól. Ma. Velem leszel a paradicsomban. Na most a latort megölték. Na de, ha valakinek a hitvilágát eltorzítják, ha az életének a legértékesebb pontját, a lelkiismeretét megölik, a gondolkodásában beleraknak olyan gondolatokat, hogy az Isten nem tudja szeretni, hát annak az örök életét pusztítják el. Ez óriási felelősség, tehát én ezért vagyok óvatos, hogy miről van szó a Bibliámban. Nem lehet, tehát azért mondom, hogy én inkább alacsony akarok lenni, és mindenki nézzen utána, és jöjjönnek csak a kötözködőbb kérdések, de a teológusoknak óriási felelőssége van. Jézus ezt annak idején úgy kezelt egy vita helyzetben, Máté Evangélium a 15. fejezetében, jönnek Jézushoz a korabeli teológusok, azt mondja, hogy a te tanítványaid miért hágják át a vének rendeléseit? Nem tudom, ismerős-e ez a párbeszéd a Bibliából. Tehát jönnek a korabeli teológusok, és azt mondják Jézusnak, a te tanítványaid miért hágják át a vének, vagyis az írástudók, bölcsek, vének, tanult, képzett vallás vezető embereinek a rendeléseit? Jézus válasza, Ti miért hágjátok át az Isten parancsolatát a ti rendeléseitek által? Tehát ennyi történik. Hogy a teológia sokszor megy szembe az isteni beszéddel. Sok érdekes dolgot mondhatnék, de akkor elmenne az időnk, erre térjünk még vissza, majdnem minden alkalommal ez vissza fog köszönni, minden alkalommal, csak más-más színben, és más-más tartalomban. De csak nyugodtan. És tehát az, hogy a teológia miért azt tanítja, azért, mert ha hirtelen kiállna egy teológus, csak eljátszok a benne voltam sok ilyen párbeszédben, még hajdan sofőrként is, hallottam olyan teológus beszélgetéseket, amihez én is úgy vakartam fülem, hogy na, ebből mi lesz? Tehát engem nagyon érdekelt ez, hogy nagyon nehéz kérdéseket hogy tisztáznak ki. És bizony, rájön az ember arra, hogy vannak olyan válaszok, amelyik elfojtják a kérdéseket. Nem tudom, ismerjük ezt? Amikor vissza van tolva a kérdés, én is csináltam már ilyet, tudom milyen az, amikor nem akarom, hogy valamit megkérdezzen a másik, és úgy forgatom a szavakat, hogy arra legyen válasz, de ne legyen válasz. És ha jó sokat beszélek valamiről, akkor már elfáradnak, hogy már csak azért nem kérdeznek, már hagyjam abba. De nem ez a célom. Hanem az a célom, hogy minél tömörebben, minél igazabb válaszok kerekedjenek. Legfeljebb azt mondom, hogy ez most nagyon jó kérdés, ez egyik legjobb, így mondom, bibliai témám úgy keletkezett, hogy ez az korábban említett mérnök, aki bejött kérdezni, föltett egy olyan kérdés, amire azt mondom, hogy nagyon jó kérdés, nem tudom a választ, de annyira jó, hogy nézzünk utána. Most erre szálljunk időt. És életem legjobb témáját fedeztem föl a Bibliából egy nagyon jó kérdés nyomán. És nagyon azóta is eltelt több mint 10 év, és amikor ezzel a mérnökkel telefonon beszélek, akkor mindig említem szinte neki, hogy mondom, tudod, Zoli, a legjobb témámat neked köszönhetem, hogy olyan jó kérdést tettél föl, amit addig nem gondoltam. És a Bibliában nem azonnal, nem volt kész a válaszom, de azt mondom, hogy van a Bibliában válasz, de erre pici idő kell, mert annyira beindított bennem egy kutatásvágyat, hogy az egyik legszebb téma kerekedett. Majd ezt később ezt is megosztom, bele szoktam menni mindenképpen ebbe. És ez egy jó kérdésből származik. Hát Jézus, amikor kérdezték őt a korabeli írástudók, farizeusok, de milyen céllal kérdezték? Azért, hogy vádolhassák őt, meg hogy sarokba szorítsák. Hát az evangéliumokat, aki olvasta, ezt tudja. És Jézus meg úgy válaszolt, mint aki ismeri az írásokat, és aki ismeri az Isten jellemét. Majd ebből is lehet, hogy lesznek példák. Hát egyszerűen szívderítően jókat válaszolt Jézus az őt kötözködve kérdezők számára. Ha érezte, hogy kemény a kötözködés, és megáltalkodott, akkor úgy válaszolt, hogy aztán nem akarták őt megkérdezni. De ha a kérdezés mögött reményt keltő volt, hogy a válasz kisegíti azt az embert, aki kérdez, akkor úgy válaszolt, hogy segítse csak ki. Tehát Krisztus tudta az arányokat, és ha hallgatóknak volt szüksége a jó válaszból valami tanulságra, akkor úgy válaszolt. Tehát ő neki annyira körültekintő, a jelleme olyan szép volt, olyan arányos, hogy nem úgy válaszolt, nem úgy beszélgetett, mint ahogy én szoktam, mindent elrontva, ha úgy tetszik. Jézusnak a válaszai azok egyszerűen elemzést igényelnek, mert egyszerűen gyönyörűséges tanulságok a rejt. Na most az a Jézus kijelentése, jelenése, könyve. Tehát Jézus Krisztus kijelentése. Nem sokat húzom az időt, de egy picit haladjunk tovább, visszatérünk a teológusokra, nagy a felelősségük, és ha úgy tetszik, be kéne látniuk, hogy torz dolgot tanítottak eddig, viszont azt nem fogják. Tehát a teológia is egy olyan tudomány, amelyik következetesen, tehát egy Pitagórasz tétel, egy irodalmi művet, egy zeneművet nem lehet megváltoztatni. Tehát hogyha valaki mondjuk egy népdalt mondjuk, azt mondjuk még inkább meg lehet. De mondjuk egy klasszikus nevezetes darabot, hát mondjuk csak ugye zeneszerző van közöttünk, tehát hogyha a kottája vagy valami megváltozik benne, hát nem kiáltana valaki, hogy emberek, vigyázzat, itt nem jól van. Vagy egy irodalmi mű, valaki ismer egy verset. Hát a versből kihagynának egy gondolatot, hát nem jelentkezne rengeteg versmondó, vagy tanár, vagy irodalmár, és azt mondja, emberek, hát itt a torzulás. A Bibliát nem lehet csak úgy önkényesen így megvádolni, jól változtatták a szöveget, nem arra vigyáztak. Na most, de a teológia mégis ki tudja kezdeni a Bibliának a legtündöklőbb összefüggéseit és gondolatait is, sajnos.
Az a válasz egyébként, hogy én is foglalkoztam ilyen kérdéssel, hogy még a... Most itt nem akarok hülyeségből, de kb. 150 évvel ezelőtt, de az egyetemeken mindegyik jártunk Bolognába. Az első talán, az mi volt? Teológia. És utána jött az orvos,
de a teológiát előveszik, mondjuk most visszaszaladunk az elejére, a teológia, de jó, legyen teológia. De megkérdezzük az embereket, hisznek a hatnapos teremtésben? Vagy az evolúcióban hisznek? Teológia, de nem hiszi a hatnapos teremtést, hanem egy olyan Isten képe van, amelyik az evolúciónak valamiféle szövevénye által hozta létre az életet. Tehát megpróbálja ötvözni az eszméket. Vagy most hatnapos teremtés, arra azt mondják, hogy az lehetetlen. Tehát ki lehet tisztázni, és ennek van, mind a kettőnek volna, vagy van tudományos háttere, vagy möge, és vita területe, és az ember, aki nem ért hozzá, időt kell szálljon rá, hogy utána nézzük, most tényleg hihetem ezt a hatnapos teremtést, vagy ellenőrizhető ez, vagy nem ellenőrizhető. Most hogy van ez? Tehát azért nem voltunk ott a teremtésnél, hát még Jobb könyvében is ott mondja Jobbnak az Isten, hogy hol voltál, amikor a Földnek alapot vetettem? Mondd meg, ha tudsz valami okosat. Hát nem voltunk ott. Na de most 6000 évvel ezelőtt keletkezett a Földünk, vagy évmilliókat kell emlegessünk. Tehát a teológusok is beszélnek évmilliókról. És igazat mondanak, vagy hazudnak. Attól, hogy teológiának hívják. Attól még sajnos lehet benne bőven hazugság. Na most hogy mondjam ki szépen? Hát ezt nem tudom. De most a gond, igen, azzal szerettem volna, hogy a gond az, amikor az ember nem veszi a fáradtságot, mert nem bízik abban, hogy a saját értelmét is képes használni, mert már valami miatt nem mond róla, vagy a lelki ismeretét. Mert a Biblia úgy van megfogalmazva, és ez nagyon fontos, amit mondok, hogy az értelem is, és a lelki ismeret is megnyugszik. Mert ahol elakad az értelmem, mert nem értek hozzá, mondhatni, puta vagyok hozzá, nem tudom, nem értek hozzá, mert olyan dolgokat magyaráznak, hogy nem tudom, hogy ezek a részecskék, meg kémia, meg mit tudom, nem értek hozzá, elakadok mondjuk. Meg nem tudom azt a történelmi összefüggést, fogalmam nincs. De a lelkemben, ha van Isten az égben, akkor a lelkemben ő ad egy nyugtalanságot, hogy ember, vigyázz, ne nyugodj meg. Van tovább, keres tovább. Tehát belül az ember, ha értelmileg nem is tud kitisztázni mindent, mert nem ért hozzá, akkor is a lelkében érzi, hogy ez a válasz jó, vagy sántít. Erre is rengeteg példát lehetne mondani. Hát igen, mert sokan azt gondolják, hogy végeztünk, és de meddig, ha lezárjuk, azért elég volt ennyi bevezetésnek, vagy hogy legyen időnk, nem akarok időt hosszúra nyújtani, mert el is fáradunk, hát este van, ugye elég volt, jó. Egyébként ilyen rugalmasan szeretném, ha kezelnénk, esetleg, ha most valakinek még van konkrét kérdése az eddigi jelenések könyvéhez kapcsolódóan, személyes is, vagy így együttesen is, mindenkit bátorítok, hogy bátran tegye föl a legszemélyesebb kérdéseket is, ha nem annyira személyes, hogy tényleg személyesen kell, mert minden kérdés használ a többieknek. Tehát a bátorság növő.